dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Ma este újra szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Az elmúlt alkalmakkor a gazdaságpolitika kihívásairól és a válaszkeresésekről gondolkodtunk el együtt. Majd ezután, a múltkor, a nemzetközi pénzügyekről szóltam Botos Katalin gazdag életműve alapján. Ma konkrétan Kelet-Közép-Európa sorsát, fejlődési útját vizsgáljuk meg együtt. Témánk tehát Kelet-Közép-Európa, a visegrádi országok gazdasági felzárkózása és kilátásai. 1991. februárjában jött létre a visegrádi együttműködés, jövőre lesz 35 éves. Egy mondattal a történelembe visszatekintve, Antal József azért hívta Visegrádra a csehszlovák és a lengyel vezetőket, hogy újraélesszék korszerű formában azt az együttműködést, amelyet 1335-ben Visegrádon Károly Róbert, harmadik Kázmér lengyel király és Luxemburgi János cseh király hoztak létre. Ennek a lényege az volt, hogy szoros együttműködés alakítsanak ki a kereskedelemben, és a Buda-Brünn-Ma-Brno vonalon számos pontot hozzanak létre, amelyek az áru továbbítás központjai és vámmentességet élvező tagjai lehettek. A visegrádi országok területe, hogy miről is van szó, ugye a négy visegrádi ország, Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia, 1993. januárjában vált szét Csehszlovákia. A területük összesítve 533.611 négyzetkilométer. Tehát igen tekintélyes, a jelenlegi Németország területének közel kétszerese. A visegrádiak együttes népessége 64,2 millió fő jelenleg, tehát ez ismét dimenzióban a francia, olasz vagy brit népesség nagyságrendjéhez hasonlítható. Milyen a fejlettségi szintünk? A legutóbbi nemzetközi adatok szerint az egyfőre jutó bruttó hazai termék értéke 2024-ben Magyarországon 23.200 USA dollár volt, Lengyelországban egyfőre 24.800, Csehországban 31.500, és Szlovákiában 25.900. Tehát látjuk, hogy egyfőre jutóan a nyugat-európai országoktól és a skandináv országoktól elég nagy a lemaradás, de jelentős felzárkózási folyamat ment végbe. Milyen is a növekedés, ha a legutóbbi évtizedet, pontosabban ugye 2014-től 24-ig menő 10 év átlagát tekintjük. Az évi átlaga a reálnövekedésnek Magyarországon 2,9% évente, Lengyelországban 3,7%, Csehországban 2,2%, Szlovákiában 2,4% minimálisan kerekítve. Tehát látjuk, hogy 10 éves távlatban a jó időszakot tekintve a COVID előtt és a COVID alatti utáni nehézségeket összességében a felzárkózási folyamat folytatódott a legnagyobb mértékben Lengyelországban. Na most kérném szépen, hogyan is viszonyul Magyarország a térséghez? Magyarország külkereskedelmi termékforgalmát tekintve 2024-ben Csehországgal a magyar export 6 milliárd euró volt, az importunk 7,3 milliárd. Tehát deficitünk volt 1,3 milliárd euró. Lengyelországgal a magyar export 7,7 milliárd euró volt, az importunk 8,2 milliárd. Itt fél milliárdos hiány mutatkozott euróban. Szlovákiával 7,1% volt a magyar export, milliárd euróban, az importunk pedig 7,7%-os, tehát 0,6 milliárdos hiány mutatkozott. Hadd jegyezem meg, hogy minimális hiány mutatkozott Szlovéniával is, hát ő ugye nem tagja a Visegrádi országnak, de szorosan a térséghez kapcsolódik, sőt része a kelet-közép-európai térségnek. Összehasonlításképpen hadd említsem meg, hogy Ausztriával tavaly az exportunk értéke 5,7, az importunké 7,9 milliárd euró volt. Tehát 2,2 milliárdos hiány mutatkozott Magyarország szempontjából. Hadd jegyezzem meg, hogy Németországgal szemben viszont 5,5 milliárd eurós többletünk volt, hát az az itt dolgozó és termékeiket Németországba visszaszállító multik erőteljes exportjának köszönhető. Összesítve is külkereskedelmi többletünk volt, ez Magyarországról származó többlet, de ennek is nagy része, 75-80%-a a nálunk működő multikat gazdagította. Európával, Európa egészével szemben többletünk volt és van, Kínával szemben viszont nagy mérvű hiányunk. Az USA-val szemben szintén többletünk van. Nos, hát ugye érdekes, ha ezt a körképet megtekintjük, nem kell megjegyezni az adatokat, kérem, csak a pontosság kedvéért említettem, és az Eurostatban mindenki utána nézhet. Na most az első kérdés ugye a felzárkózás és lemaradás gyakran emlegetett kérdése. Egyértelmű, hogy a felzárkózás folytatódott az Európai Unióhoz, de az Európai Unió növekedése és világgazdasági szerepe csökkent, sőt az EU egésze erőteljesen hanyatlott a világkereskedelemben az USA-hoz képest is, és Kínához képest főképpen. Na most a felzárkózás és lemaradás két dolgot érint, ugye? A növekedésből fejlődést kell csinálnunk, hiszen nem mindenáron való anyagi termelésnövekedés és értéknövekedésre van szükség, hanem az értéknövekedésnek a fejlődésből, a strukturális korszerűsödésből, az intézmények jobb működéséből kell származnia. És ezzel párhuzamosan oda kell figyelnünk, hogy az elmúlt adásokhoz kapcsolódunk, hogy a pénzügyi egyensúly miként alakul. Hát ez látjuk Magyarország számára az összes visegrádi országgal szemben az egyenlegünk negatív, de ez önmagában nem baj, hanem az a fontos, hogy milyen hozzáadott értéket képviselünk, mennyire tudunk egymás felé fordulni és szervesen összekapcsolódni, és mennyiben szolgálja ez nemzeteink, népeink érdekét, elsősorban az életminőség és életszínvonal minőségi tényezőit tekintve. Tehát a korszerű elemzések mind megegyeznek abban, nálunk is és EU szerte, sőt világszerte a vezető teoretikusok, hogy arra van szükség, hogy a fejlődést összeegyeztessük az erőforrások észszerű, takarékos jó kihasználásával, biztosítva legyen az energia, és a természetet őrizzük meg a jövendő nemzedékeknek is, tehát ne romboljuk. Súlyos feladatok ezek, és nagyon jól látjuk, halljuk a hírekben az ezzel kapcsolatos pozitív, és gyakran ez a több a negatív híreket. A következő gondolat, hogy Közép-Európa, a visegrádi térség és kapcsolódó kooperációs partnerei ne a nagyhatalmak között vergődő köztes Európa legyen, Zwischen Europa, hanem sikeres, együttműködő térség. Európában is mértékadó szerep kell a visegrádi országoknak és egy jól kooperáló térség, amely a regionalizmus már sokat tárgyalt követelményeinek eleget tesz, és a kooperáló nemzetek Európája, ugye egyértelműen igaz De Gaulle-nak ez a tartóssá vált kifejezése, hogy nemzetek Európája, ő használta, persze ő francia vezetéssel képzelte el ezt, mi pedig a visegrádi térségben az észszerűen kooperáló, egymással jól együttműködő és kölcsönösen hasznos külkereskedelemre, szolgáltatási és más együttműködésre helyezzük a hangsúlyt. A visegrádi országok pozíciója szempontjából fontos, hogy mindannyiunknak Németország a legnagyobb külkereskedelmi, tőkenyújtó, technológia szállító és kooperációs partnere. Most ez érinti ugye a gazdaságpolitikát és az állami szerepvállalást. A történelemben, különösen a 20.-21. században, de már korábban is szükséges volt a béke, a biztonság és a tulajdonjog szavatolása, tehát az állampolgárok ezt várják el alapvetően az államtól. Az idők folyamán az állam funkciói jelentősen kibővültek, megnőttek. Az urbanizáció különösen növeli korunkban az állammal szembeni igényeket, infrastruktúrát, a rendvédelmet, az egészségügyet és az oktatásügyi intézményeket illetően, és biztosítani kell a szociális ellátást, de nem segély, hanem amennyire csak lehet teljesítmény alapon. Érdekes, hogy még a 19. század végén fogalmazta meg Adolf Wagner híres törvényét arról, hogy a GDP a bruttó hazai termék növekedésével az állam nem csupán abszolút értékben nő, az állam szerepe, hanem a bruttó hazai termékből való részesedésben is. Na most ez mintegy 100 éven át igaz volt a fejlett országokban. Az állami újraelosztás 1870-ben átlagosan a bruttó hazai termék 11%-át tette ki, és az 1980-ra több mint 43%-ra nőtt. Ma is ugye az Európai Unió többségében a 40-50%-os sávban mozog az állam részesedése a megtermelt nemzeti jövedelem újraelosztásában. Franciaországban és Svédországban ennél jóval több. Svédország EU szerte, sőt nemzetközi összehasonlításban világszerte is élen áll. Korábban 60%-ot meghaladó volt a megtermelt jövedelmek újraelosztása az állam révén, jelenleg mintegy 57-58%. Franciaország meghaladja az 50%-ot, és a többi EU állam pedig a 40-50%-os sávban mozog, és az európai országok közül Svájc valósítja meg a legkisebb újraelosztást, mintegy a GDP 32-30%-át osztja el újra, de nagyon hatékonyan. Tehát itt is nagyon sok múlik az újraelosztás hatékonyságán. Kérném szépen, az ezredforduló körül és utána nagyon megnőtt a multinacionális vállalatok részesedése, különösen szembetűnő ez a visegrádi országokban. Na most a tőke transfer és a tudás transfer nagyon fontos, egyben a nemzeti tőkeképzés, illetve annak az igényektől való elmaradása, tehát szükségképpen rá van utalva a visegrádi térség a tőkeimportra. Az lenne a fontos, hogy ez minél jobban hasznosuljon, minél nagyobb katalizátor hatást váltson ki a nemzetgazdaságokban, és hát a technológiát a multinacionális vállalatok biztosítják, de ne csak a képzett, relatíve olcsó munkaerőre építsünk, hanem a termelékenység növelésére, a feldolgozó iparnak az export növelő hatására. Tehát ha döntő beruházások és a döntő tőketulajdon, exportképesség a betelepült külföldi működőtőkének köszönhető, akkor ugye az jövedelmekből és így a külföldre utalt haszonból is ők részesednek a leginkább. Hát ez különösen szembeötlő Magyarország esetében. Na most kérem szépen, ugye az állam kihívásait növelte korábban a 73-as olajválság, és nyomában a 1974-75-ös világgazdasági válság, és utána pedig egészen drámai módon, ismét a pénzügyekből kiindulva, a 2008-2009-es pénzügyi válság, és annak a hatásai, amelyek rámutattak az országok sebezhetőségére. Hadd jegyezzem meg, hogy a visegrádi országok között egyetlenként és Európában is lényegében kiemelkedően Lengyelország volt az egyetlen, amely anticiklikus gazdaságpolitikával, a válságellenes intézkedésekkel, a közberuházások folytatásával, munkahelyteremtéssel is sikerült elkerülni a válságot, és a válság mélypontján 2008-2009-ben is növekedni tudott, mégpedig tekintélyes mértékben 3% fölött. Na most kérném szépen, hát itt ebben persze Lengyelország nagyobb mérete, a külkereskedelemnek való relatív kisebb kitettsége is nagy szerepet játszott. Tegyük össze, hogy a versenyképességi stratégiákban mind múlik az országok felzárkózása, konkrétan a visegrádi országokra gondolva és pontosítva. Egy nemzetközi kutatásban Eiginger vezetésével a következőket mutatták ki. Meg kell különböztetnünk a költségalapú és a minőségalapú versenyképességet. A költségalapú versenyképesség ugye az alacsonyabb költségekre, bérekre, adókra, ha van, akkor nyersanyagra épít. Hát ugye nálunk nyersanyagokban szegény ország Magyarország. Az eszközök pedig ugye a működő tőkeimport, ha szükséges a leértékelés, ugye belső vagy külső, tehát névleges, tényleges leértékelés. Sokan emlegetik a deregulációt, de hát azért gondoljunk arra, hogy a környezeti feltételeket biztosítani kell. És mi a hagyományos gazdaságpolitikában, a visegrádi országokban is sokáig a fő cél, hát én is említettem, mert ma is nagyon fontos, az egyfőre jutó nemzeti jövedelem növelése, bruttó hazai termék értékének növelése és a foglalkoztatottság növelése. Hát ebben bármilyen alapú versenyképességet veszünk is, Magyarország igazán nagyon jól szerepelt, és a egészen kiemelkedő Európai Uniós vezető szerepe is a foglalkoztatottság növelő intézkedések révén, tehát hogy munkalapú, mégpedig legképzettebbekre is építő, tehát képzettségen alapuló, szakképzett munkán alapuló foglalkoztatás növelés legyen. Vita folyik a téren, hogy az állam mennyiben tervezzen konkrétan és finanszírozzon kiválasztott projekteket. A másik oldal, ami egyre inkább teret nyer a jó gazdaságpolitikában, és Magyarország is igyekszik erre építeni, a minőség javítása, a termelékenység növelése és a magasabb hozzáadott érték. Ennek eszközei pedig az oktatás, az innováció, az üzleti környezet, jó üzleti környezet biztosítása és a készségfejlesztés, tehát az együttműködés, az oktatás, a tudomány, az innováció bevezetése terén. És cél pedig az életminőség és a környezeti fenntarthatóság együttes biztosítása. Tehát túl vagyunk már a növekedési ütem fetisizálásánál. A jövő az életminőség biztosítása és fejlesztése. És az államnak pedig megnő a koordináló szerepe, tehát éppen napjainkban a magyar gazdaságpolitika igyekszik élen járni abban, hogy szerte a világon, akivel csak lehet, minden partnerrel fejlesszük kapcsolatainkat a kölcsönös előnyök alapján. Tehát amikor a világgazdaságban ugye beszéltünk a bezárkózás hátrányairól, beszéltünk a blokkosodás terheiről, akkor a jó gazdaságpolitika nyitott, az ország racionális érdekeinek megfelelően nyitott, és igyekszik együttműködést, minél szélesebb körű együttműködést kialakítani a nemzetközi partnerekkel. Kérném szépen, hát ugye az adósságszolgálat nagy teher, mert csökkenti a beruházásra és fejlesztésre fordítható kiadásokat. Ha a költségvetés átalakulását nézzük, akkor a 2004-es belépéstől a 2022-23-as időszakig a következő nagyon fontos dolgok történtek. Az adósságszolgálat 2004 után csökkent. Nagyon jól tudjuk, hogy az IMF hiteleket is visszafizettük, és 2012-13-tól a Covidig egy nagyon jó fejlődési időszak indult meg valamennyi visegrádi országban. Az egészségügy sajnos nem áll jól, az EU átlagnál a kelet-közép-európai országok többsége sokkal kevesebbet fordít egészségügyre, mint kellene, sőt, Magyarországon 2022-ben alacsonyabb lett az egészségügy részesedése a költségvetésben, a GDP százalékában. Nevezetesen 2004-ben 5,5% volt, 2022-ben 4,4%. Hát egészségünkre ennél többet és sokkal hatékonyabban kellene fordítanunk. Reméljük, hogy ez megtörténik. Az oktatásban egy nagyon érdekes szempontot emelnék ki, hogy az alapfokú oktatásban résztvevők száma demográfiai okokból csökken, a középfokú oktatásra többet költöttünk, Magyarország is, és a cseh, lengyel, szlovák térségi kollégáink is, és a felsőfokú oktatás aránya Magyarországon kiemelkedő, a felsőfokú oktatása önmagában is a GDP 1,9%-át költjük jelenleg, és jövőre nyilván átlépi a 2%-os határt, míg az EU átlag 0,8%. Tehát demográfiai okokból is ugye egyre kevesebb a diák az alapfokú oktatásban, a középfokú oktatást fejleszteni kell, és jó szakképzést kell hozzápárosítani, és a felsőfokú oktatás kiemelkedő szerepe, főleg ha az eredményességgel, minőséggel párosul, akkor ez az ország felemelkedésének egyik alapja. Nő a nyugdíjak részesedése is, de Magyarországon viszonylag alacsony ez az arány, és nagyon jól tudjuk, hogy a bérek növekedésétől jelentősen elmaradt, és elmarad ma is a nyugdíjak emelkedése. Hát ezt különböző eszközökkel igyekszik a kormány a hátrányt csökkenteni. De ténylegesen fennáll, úgyhogy a nyugdíjasok, ha régebben mentek nyugdíjba, sajnos nagyon tapasztalják az életszínvonalukon a nyugdíjak elmaradását a bérekhez képest. Tehát egy bizonyos arányosságra itt is majd törekedni kell. A családtámogatás kiemelkedő, ha nem is abszolút összegben, hiszen ez nem lenne lehetséges, de arányában és egyfőre jutó juttatásokban is a családtámogatás a magyar GDP 2,6%-át tette ki 2022-ben, és a támogatás összege és aránya gyorsan növekszik. Úgyhogy a családtámogatási rendszer, a jó oktatás, és még valami, hogy a kultúra, a vallás és a sport támogatása Magyarországon kiemelkedő, nem csak a visegrádi térségben, hanem Európa szerte is. Vallási tevékenység és a templomok restaurálása kulturálisan is fontos, de a vallás egyben a társadalmi kohézió, a fejlődés és a lelki-szellemi felemelkedés záloga is. Ez az arány megduplázódott a EU-ba való belépés óta, de valójában a 2010-es időszak után az elmúlt 15 évben emelkedett gyors mértékben. Örvendetes, hogy a kultúra részesedése is növekszik. Hát ez azért minden EU országban viszonylag szerény, tehát a kultúra munkásai joggal reméljük és várjuk, és a pozitív hatások alapján javasolni tudjuk, hogy a kultúra részesedését a szerény 1,1%-ról tovább növeljék. Ebbe persze nincs benne a színházak, kulturális létesítmények építésének, bővítésének, karbantartásának aránya. Kérném szépen, hát az eddigiekből is kiderül, és most a mai alkalmat ezzel zárnám, a versenyképességnek és a jó életminőségnek a kívánalmait és fejlődését ösztönözni kell. Ez hatalmas feladat, hiszen a fejlett országokban az elért színvonalat kell tartani, nálunk pedig igyekeznünk kell, és igyekszünk is ezekre a tényezőkre nagy hangsúlyt fektetni, hiszen az innováció, a termelékenység és a gazdasági felzárkózás egyaránt ettől függ. Kérem szépen, október elején sok szép ünnepet köszönhettünk. Október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepe volt. A ferences rend megalapítója 800 évvel ezelőtt írta naphimnuszát. A ferences rend jelszava iránytünk, Pax et bonum, béke és jóság. Erre van a leginkább szükség világunkban. Szűz Mária édesanyánk, kérünk téged, hogy mindnyájunk szívét szívedbe zárd. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.